Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia, utazás a koncertek és fesztiválok világában, élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. Átadták az idei Gundel díjakat is. Egyébként a díjra az jelölhető, aki a magyar vendéglátás területén kiemelkedően sikeres tevékenységével minimum 25 éve jelen van, fedhetetlen szakmai múlttal és példamutató életúttal rendelkezik, a magyar vendéglátás történelmi hagyományait ápolja és annak megújulása iránti elkötelezettséget érez, a fiatal generáció szakmai fejlődését támogatja, valamint közreműködik a magyar vendéglátás népszerűsítésében. Az elismerést a vendéglátó szakma legjobbjai kaphatják, évente legfeljebb hárman. Idén ketten részesültek ebbe a díjba. Az egyikük Molnár Attila, aki a gasztronómia megújulás és a fejlődés kiemelkedő hazai nagykövete, a Fine Dining elkötelezett híve, étterme az Arany Kaviár 2005 és 2020 között minden esztendőben elnyerte a Dining Guide Magyarország legjobb 10 étterme díjat, a Pannon Gasztronómiai Akadémia alapító és elnökségi tagja, a Magyar Bocuse d'Or Akadémia alelnöke. A másik úr pedig egy örök ifjú, 83 éves, a pilisi remete Csizmadia László, a BGF kereskedelmi és vendéglátási karának nyugalmazott főigazgatója. Szervusz, László!
Szervusz, Sándor!
Hát gratulálok!
Köszönöm szépen!
És gratulálunk!
Köszönöm szépen!
Szerinted mi volt? Nem is ezt kérdezem. Inkább azt kérdezem tőled, hogy sokkal egyszerűbb a földhöz ragadt dolgokat. Hogy sikerült a libamájad, amit az elmúlt napokban a lányod születésnapjára készítettél?
Te nagyon jó sikerült, úgyhogy nem győztem sütögetni, de azért valamennyi maradt, azt meg azért egy kis libazsírba még megfojtottam, hogy legyen később kenyére is.
Azt egyáltalán kiszámoltad-e már, hogy hol töltöttél el több időt, a katedrán, vagy mondjuk a főző sütőlap előtt?
Hát nézd, ez relatív kérdés, hát mindenképp a katedrán, mert főiskolán több mint 50 évet voltam, tehát ez vitathatatlan, akárhogy szorzunk, kivonunk, akkor is az. De hát magánéletben is sokat sürögtem, forogtam, meg most is öregkoromban sütögetek, főzögetek, sőt, nagy élvezettel, ugye. Tehát mindenképpen a katedra.
Arról van valami számadatod, hogy hány ma regnáló turisztikai, gasztronómiai szakember indexében van a te névjegyed?
Nincs ilyen számadatom. De iszonyú sokba kellett beleírni, ugye 9 évig voltam főigazgató, de hát előtte már szintén évtizeden át legalább tanszékvezető, és hát meg több tárgyba is tanítottam, tehát részben a tárgyaktól függően is alá kell írni, mint tantárgy felelős és oktató, aztán mint igazgató, aztán mint főigazgató, úgyhogy bőven van. Ha minden után egy forintot kapnám, elég jó lenne a tanácsnak.
Igen, hát ugye nem véletlenül olvastam föl, hogy ki kaphatja meg ezt a díjat, ami egy nagyon-nagyon összetett dolog, hiszen ebben benne van az oktatás, a nevelés, az utánpótlás, a gasztronómia magasfokú ismerete, a turizmus, tehát minden egyéb. Teljes mértékben illik rád ez a dolog. De hogyan kanyarodott, most ezt nem pejoratív értelemben mondom, a jogász fiúból aztán erre fele az út?
Hát ez egy érdekes dolog, hát volt 56, ugye. Jogász hallgató voltam, és apámmal úgy megbeszélgetünk, hogy jogász professzor volt. Azt mondta, fiam, nem baj, ha valami kézzelfogható szakmád is lesz, nem lehet tudni, mit hoz a jövő. Mivel szerettem mindig kuktáskodni otthon nagyanyáim, anyám mellett, hát így mindenképpen a vendéglátás tetszett. És először szakács tanulónak kerültem Gundel Ferenc Feri bátyámhoz a nemzeti szállodába, aztán majd ki kellett ott menni felszolgálónak, mert a technikumosoknak adták oda a konyhát, és hát kellett a hely a diákoknak. Na most kérlek szépen, így kerültem oda, sok érdekes poén volt az életemben, már ledoktoráltam, mikor még érettségizett felszolgáló tanuló voltam a Nemzetiben, és nagyon sokszor mondták az akkori színészek, még állt a Nemzeti, dokikám, hozza már a sörömet. Tehát végigvonult az életemen eléggé ez a szakma. Elsősorban ugye manuálisan, aztán üzletvezető, helyettes üzletvezető, étteremigazgató, önelszámoló egység igazgatója, ugye, és hát utána már második meghívásra az akkori főiskola elődjeinek elfogadta felkérését. És talán az életemben egy nagy poén volt, mert édesapám még bőven nem volt se főiskola, se elődje. Azt mondta, leszel te még ott, fiam, majd a főigazgató.
És így lett.
Hát igen, így hozta a sors.
Meglepett?
Úristen keze.
Meglepett, amikor azt mondtad egy filmadatot, hogy a másodszori felkérésre az elsőt nem fogadtad el?
Tehát az elején te még nem, mert még ott lent Egerben sok feladatom volt, és hát azért várjad. Más dolog azt a gyakorlatban minden részét, hát ami tartozik egy ilyen széles körű megbizatáshoz, de azt tanítani, rendszerezni, tantárgyrendszerbe rakni, az megint egy más dolog. Úgyhogy ahhoz sok mindent kellett nekem is még hozzátanulni. Hát szerencsémre járhattam a világot, a szakmai összefüggésekben mindenütt gyűjtöttem, elég nagy könyvtárat is sikerült összehozni. Én magam is próbáltam receptúrákat, sajátot is, meg rengeteget gyűjteni a nemzetközi gasztronómiából, úgyhogy ez egy nagyon összetett.
Mit?
Ami talán életemben, és hogyha visszagondolok, így maradjunk akkor a vendéglátás területén, bár hát vendéglátás ugye az mindenkinek és minden napnak egy szükséges szükséglete, ha így szabad mondanom. Hát az Ingyenc Klub volt talán az, ami a legjobban a szívemhez nőtt, és emlékeim között talán a legkedvesebb.
Ez miről hát szólt? Aztán, ez miről szólt?
Hát ez kérlek szépen arról szólt, hogy kint jártunk mindjárt az első évben, mikor felkerültem, Ketter Laci bácsival Lipcsébe egy ilyen nemzetközi három nemzet csapatai vetélkedtek, hogy ki tud jobban, eredményesebben tanítani, és ezt hát ugye felmérték, hogy a diákok nem csak főzni és felszolgálni tudnak, hanem meg is tervezik a maguk kis üzletét. Tehát itt a merítő csárda tervével mentünk ki, amit az akkor végzős társaságból 4-6 képviseltek. No, ott pedig tapasztaltuk azt, hogy a Lipcsében a diákságnak az egész alaksort odaadták, vagyis legalábbis több termét, hogy ott ők rendszeresen csináljanak vendéglátás gyakorlatokat, vagy hát mondjuk azt, hogy egy ilyen manapság úgy mondanánk, hogy tudományos diákköri tevékenységet, amit ők maguk csinálnak.
De, no, de, ehhez, bocsánat, de ehhez ők adtak egy tankonyhát ezek szerint.
Hát vége, hát volt ott, uh-huh. igen. Ez nagyon megtetszett, és az a fele jövet megbeszéltük, hogy ezt itt megvalósítjuk. Na, hát ez így kezdődött 1958. december, nem tudom, közepén a De Schöpfer nevű merítő háló csárdával, amit itt is megvalósítottunk, és azt ebből kinőtt egy ilyen diákok által menedzselt, természetesen ott voltam mögöttem, mert azért nem ártott egy kis tanári segítség se, de nagyon jól csinálták.
Mit tanítottál az első időszakban, emlékszel rá bizonyára?
Hát nézd, a Langer úr után jöttem, a vendéglátás szervezését kellett átvennem, mert ő elkezd, és aztán fokozatosan a szállodai ismereteket is, és hát aztán egyre jobban szélesedtek a dolgok, tárgyak, új tanterveket, külföldet járva hazahoztunk sokféle tapasztalatot, és abból kialakítottunk, és nyugodtan merem állítani, hogy a 92-be bevezetett és 8 fél évessé tett tantervünk az eurókomfort volt már akkor.
Igen, hát ugye átnézve azt a sok publikációt, ami a kezed ügyéből kikerült, aznak tényleg nagyon nagy százalékát, sőt, nagyobb százalékát teszi ki az az elméleti összeállítás, amelyik az oktatás mezsdjén halad, és azt próbálja megvalósítani, hogy hogyan lehetne még magasabb színvonalon oktatni azokat a szakembereket, akik aztán kikerülnek a kezed közül. Meg tudtad általában valósítani azt, amit kigondoltál, vagy kigondoltatok? Ha egy team vezetője volt, akkor nyugodtan mondhatom, hogy kigondoltál?
Hát én azt hiszem, hogy nagyon sokat. Hát aztán jött ez az átkozott uniformizálódás, globalizálódó, ez elég sokat elvett, de meg tudtuk valósítani a 6 fél éves elméleti oktatást, 2 fél éves gyakorlatot, sőt, állítom, hogy mi ezt az úgynevezett duális képzést, ami ma ugye annyira felkapottan megy, csak ma egy pár embert érint nálunk, az összes évfolyamot, minden hallgatót érintette a 2,5 éves gyakorlat. Tehát tulajdonképpen én mindig mosolyogtam magamba, hát az volt a tökéletes duális képzés, és annak az egyik fél éve teljes mértékben külföldön volt, sőt, nem csak Európában, szinte a nagyvilágban sikerült több helyen találni nekik gyakorlóhelyeket.
Igen, és ugye ez a duális képzés, ez ugyebár azt akarja, hogy mindig kell, hogy legyen egy nagyon fontos szakmai gyakorlat is ahhoz, hogy az elmélet aztán átmenjen a fejekből a kezekbe.
Nézd, ez egy olyan széleskörű szakma. Ugye azt mondjuk, hogy idegenforgalom. Ahhoz szállás kell, ellátás kell, szórakoztatás kell. Minden kell, amit az ember a lakóhelyét elhagyva, ahova elment látogatni, vagy idegenforgalom keretében, mint vendég megjelent, ott minden igényt ki kell tudni elégíteni. Na most ez kell hozzá nyilván az elméletben sok megtanultnak, de a gyakorlati megvalósíthatósága. Tehát komoly gyakorlat nélkül ezt nem lehet. Most, tudomásom szerint bölcsen végre, mert ugye el lett szúrva annak idején, mikor a firenzei egységesítéssel elvették a 8. fél év gyakorlatát. Most visszaadták a lehetőségét, sőt, úgy tudom, hogy most majd a minket követőknek a feladata, hogy állítsák vissza, mert nagyon kell a gyakorlat ebbe a szakmába.
Én amikor már először veled találkoztam, akkor már a Falusi és Agroturizmus Országos Szervezetének az elnöke voltál. Életednek egy nagyon fontos részét tette ki a FATOSZ elnöksége és az abban való munkálkodás, hiszen itt olyan gyakorlati megvalósításokat is létre tudtatok hozni, amelyik az ország egészét fogja össze egy közös egyé.
Én vallom azt, hogy magyar értelmiségnek a gyökerei a falun, vidéken vannak. Ugyanezt állítom a vendéglátás vonatkozásában. Lehet, hogy valami nem flambírozott ételeket csinálnak, de azok a szabadtéren, vagy egyéb kemencékben, vagy szabad tüzeken készült ősi ételek, vagy bográcsokban, azok olyan ízeket produkálnak, és hát tulajdonképpen abból táplálkozik az egész magyar vendéglátás, bár ugye dicséretünkre legyen mondva, hogy a nemzetközi konyhának minden csinyát, binyát is tudják a magyar szakácsok, átvették és finomították. Hát ha végignéznénk a magyar konyha történetét, akkor ott láttunk sok mindent. Ugye marsalék, mikor hazajöttek, finomították a vizeket tejszínnel, tejföllel, stb. Hát nem menjünk ebbe bele, mert ez egy végén láthatatlan sor. Tehát igenis, a vidék az a megtartó ereje, én szerintem még a gasztronómiának is. Tessék elmenni mondjuk Garaci János barátunkhoz a
Tanyacsárda.
Tisza közén, Lajos Mizsére a csárdákba. Hát kérem szépen, az olyan szintű emléket nyújtó vendéglátás, amit a 5 csillagos vagy 6 csillagos éttermekbe se tudunk produkálni, mert az a millió, az a hangulat, ami aztán szintén hozzátartozik ahhoz, hogy az ember nagyon jól érezze magát a jó ételeket fogyasztva is.
Te, aki ugye az már életkorodból adódóan is az autentikus magyar gasztronómia vonalat viszed, mit szólsz ezekhez az új gasztroforradalmi hevületekhez, amik most az elmúlt években azért körbelengik a világot?
Hát
újra gondolod-e a lecsót?
Azt már hagyjunk abba. Azt, tudod, mikor a túrós csúszát újra gondolva belepréselik, mit tudom én, egy leves, erőleves csészébe, és úgy fordítják ki, ettől még nem lesz az jobb vagy rosszabb. Szóval, hogy ne mondjam, én egy kicsit óvnám magunkat a mindenkori divatoktól csak. Kétségtelen, az élet ilyen. Mindig vannak divatos, felkapott dolgok, de azért nézd meg, bármelyik nagy fogadáson elmész, ugye meleg csévibe ott vannak a meleg ételek, mi fog először elfogyni? A vörösboros marha pörkölt házi tarhonyába. Ez a ítéletet mond a vendég, ugye? Mert azért ezek olyan ízek. Ez az aromás párolás, ezt sok mindent tudunk előre gyártott elemekből, hisz ezért is nehéz a magyar konyhát vinni, mert az alakártyánál ugye rengeteg az előre elkészített, ugye 2-3 óra aromás párolással készült étel. De hát ezeket az ízeket, hát úgy előre gyártott dolgokkal sokat lehet csinálni, én nem vitatom, mert mindenféle fűszervajakat tudunk készíteni, még a pörköltet is belekeverhetjük a vajba, azt kifagyasszuk, és akkor egy roston sültre pörköltes vajat tehetünk. Tehát sok mindent lehet csinálni, de gyökerek nélkül én szerintem nem megy az élet.
Ebben a beszélgetésben, bár nem tudunk miről beszélni, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos elemét azért mégiscsak meg kell említenünk. 1983-ban járunk. Tudod-e, mire gondolok?
1983.
Igen, akkor jelent meg valami, ami nagyon sok magyar háziasszony polcán a konyhában ott volt. A planétás gyűjtemény.
A planétásra,
a te igen. Gyermeked, a planétás. Nekem is
hát
megvan
igen,
még otthon.
Igen.
Hogy hát jött az ötlet?
Hát kérlek szépen, jobban volt, hát már akkor is ilyen írogattam, és a könyvkiadókkal. A mezőgazdának volt egy nagyon jó főnöke és jó munkatársai, és beszélgettünk, hogy mit lehetne, és valahonnan ők hozták maga a kártyarendszer ötletet, és akkor ott rá csináljuk meg, hát semmi akadálya, és hát így 4 éven át ennek a szakmai, hát hogy mondjam, spiritus rektora voltam, de hát Aranyosi Árpád volt a nyomdai előkészítő, de én szerintem nagyon sok háziasszony még ma is használja, nekem is megvan, nem, addig tudtuk csinálni, amíg a dobozba fértek a kártyák. Tehát én szerintem ez ma is megállná
volt,
a helyét.
Persze, abszolút volt olyan étel, amit te készítettél el, vagy a tiéd volt?
Hogyne, volt olyan, hát elkészítve sokat elkészítettem, de volt közte olyan is, amit én magam kreáltam, mert azért az ember szelleme nem nyugszik, tudod, még ezt egy kicsit, még azt, tehát még finom. Egyébként is egy rossz tulajdonságunk, hogy a legjobb ételt is, ha megesszük, utána törjük az agyunkat, hogy mivel lehetne ezt még tovább fokozni, finomítani.
László, nagyon-nagyon sok szakmai szervezetnek vagy ma még mindig tagja. Hogy te le is fedi ez a mostani életedet? Te tudom, hogy nagyon aktívan élsz, konferenciákat tartasz, online módon írsz, megjelentetsz, pöröksz ezerrel?
Hát már azért alábbhagyott a dolog, muszáj alábbhagyni, be kell látni az embernek, hogy azért nyebír, ugye, ahogy ezt az én drága jó nagyapám bátyja mondta mindig. No, szóval még vannak, hát ugye nekem amellett, a gasztronómia mellett van egy másik területem is, ez pedig a szociális ellátás, otthonház, fogyatékkal élő embereknek, olyan otthon, családi otthont pótoló dolgait is csinálom. De hát most is, ha már visszatértünk és kérdeztél a falusi turizmusba, éppen most csináltunk fönt beregszánsziak részére egy távkonferenciát, továbbképzést, tehát nem így volt tervezve, de hát a COVID-19-el nem lehetett játszani, tehát muszáj volt online konferenciára. De meg kell mondanom, életem első ilyen konferenciája volt, nagyon két előadást is tartottam, nagyon jól sikerült. Szóval 93 ember odaát fogta az adást, nézte végig. Odaátról is voltak előadók, akik ugyanígy, mert oda visszamegy ez a játék, azokat miattan közel 35-40 ember, akik a itteni konferencián összejöhettünk, és tartottuk innen is, és onnan is. Tehát így összességében egy nagyon jó sikerült továbbképző konferencia volt.
Nagyon örülök, hogy tudtunk beszélni, és gratulálok ismét a díjhoz. Jó egészséget kívánok, még sokáig konferenciázzál, lehetőleg már ne sokáig online, mert a személyes kapcsolat az mindig sokat számít. Úgyhogy
ez jó lenne.
Köszönöm szépen a beszélgetést, vigyázz magadra, jó egészséget kívánok. Dr. Csizmadia László, a BGF kereskedelmi és vendéglátóipar kar nyugalmazott főigazgatója, 2020 Gundel díjasa volt a beszélgető társam. Szervusz, köszönöm szépen!
Menni, enni, turizmus és gasztronómia.
Ez volt a Menni, enni, a Trend FM gasztroturisztikai magazin műsora. Szombat délelőtt is várom önöket, köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Buza Sándor. A viszonthallásra!
Ez volt a Menni, enni. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.